ad essere più carino ascolto. Lagomania, siamo in sala, così va. Oggi ho mi fatto una vena e mi sono casa. Se ne c'è maro con fronte a cuore, sono con il cuore, mi sono in questo sarebbe per me, awkward, all'inizio. E ho mai fatto awkward, tanto rilassio. Hai parlato di bene, mi ha costato, mi ha costato, e ho anche tu, e la persona, mi ha molito. E ho l'anno non mi fa, ma io ho stato in grande cosa. Üzenetnek az örömére, az ajándékot, amit ma is csinálni akar. Kérlek, Uram, mi légy velünk, hogy a Szent Lelked által. Amen. Kicsi ismétléssel kezdünk. Miről volt szó tegnap? Mi volt a tegnapi esti áhítatnak a témája? Ki emlékszik rá? Volt egy címe. Hát a tékozló film történetéből volt az igen, igen, ezt jól mondjátok, de mi volt a címe? Én és a? Igen, szüleim, családom, igen. És miről szólt a tegnapi állítat? Mit olvastunk a tékozló film történetéből, ezt nagyon jól mondtátok. Melyik részét olvasta fel Tamás nekünk az igényben? Hangosan mindent? Igen, tehát elment, és eltékozolt a vagyonát. Kinek a vagyonát? És hogy jutott hozzá az apjának a vagyonához? Igen. És mondott Tamás valamit az örökséggel kapcsolatban, hogy ez milyen dolog volt ez? Bizony, és az az apa még? Ez még élet, ugye? És miről volt még szó? Volt szó kapcsolatokról. Hangosan? A Lukács evangéliumából szólt az igen, igen. És kapcsolatokról volt szó, milyen kapcsolatokról? Mert sokféle kapcsolatunk van, de tegnap melyikről volt szó? Így van, a gyerek és a szülő kapcsolatáról. Mivel többnyire itt most gyerekek vagyunk, többnyire, ugye, akkor beszéljünk egy kicsit erről az oldalról, hogy mi volt a tegnapi napnak az egyik üzenete, hogy a szüleinket hogyan kell visszanyúlni? Tisztelni. Könnyű tisztelni a szüleinket? Van, amikor igen, van, amikor nem, ugye? Tehát ez nem egy olyan könnyű feladat, de mit lehetünk, hogy hogy lehet mégis tisztelni a szüleinket? Még akkor is ugye volt egy ilyen, hogy akkor is tiszteljen, hogyha nem tiszteletre, mert ugye elhangzott egy ilyen is. Hogy lehet akkor tisztelni a szüleinket, ha nem tiszteletre méltóak? Hangosan mondjuk? Isten által, ugye? Mert az Istennek ez a rendje, és egyedül Istennel oldódhat fel az a kérdés is, hogyha az én szülőm nem tiszteletre méltó, akkor mégis hogyan tiszteljen ő? De tegnap a szülő-gyerek kapcsolatról volt szó, és remélhetőleg majd ti is lesztek szülők, bízom benne, és hát nektek is majd lesznek gyermekeitek, és akkor majd a másik oldalról is meglátjátok ezt a kapcsolatot, a szülő-gyerek viszonylatot. Ma pedig az a cím a mai áhítatnak, hogy én és a többiek. Én és a többiek, és itt tulajdonképpen a többi emberrel való kapcsolat jön majd elénk, de majd meglátjátok az áhítatban, hogy elsődlegesen mégis egy kicsit magamról, magunkról fogunk beszélgetni, mert nagyban összefügg az, hogy én milyen kapcsolatban tudok lenni a körülöttem lévőkkel, hogy én amúgy milyen kapcsolatban vagyok az Istennel. Ma itt a Lukács evangéliumából olvassuk az igét. Ma a Lukács evangélium a 15. fejezetben, a 25. verstől a 32-ig fogom olvasni. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövett közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megszivakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felel, a testvéred jött meg, és apád leválasztotta a hízott borjuk, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akarta menni, de az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szedtem meg parancsodat. És te soha szavaztál nekem még egy kecsehidást sem, hogy mulathassak barátaimban. Amikor pedig megjött ez a piac, aki parázsban összel tékozolta el vagyonodat, levágottad neki a hízott bordit. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Itt már elhangzott az előbb, hogy ennek a történetnek az a címe, hogy a tékozló fiú. És amit elhangzott már tegnap, ez egy példázat. Az Úr Jézus példázatként mondja, amikor farizeusok, azaz akkori népnek a vallási vezetői, tehát a papok és a vallási vezetők, és bűnös emberek vannak Jézus körül. És ezek a vallási vezetők fel vannak háborodva, hogy Jézus miért engedi magához közel a bűnös és nyilvánvaló bűnökben lévő embereket. És ekkor mondja nekik ezt a példázatot Jézus. Jó, hogyha tudjuk, hogy ez egy példázat, hiszen minden egyes szava vagy szereplője, vagy amikor az Úr Jézus megszólít egy példázatban lévő személyt, ezek nagyon fontos, egy kulcsfontosságú mondatok. Tehát jó, hogyha ezekre figyelünk, én javaslom mindenkinek, hogy ma délután úgyis lesz egy kis szabadidő, érdemes elolvasni a Lukács evangéliumában, mint az egész 15. fejezetet. Én javaslom, hogyha lesz egy kis időtöket szedjétek meg. Tehát ennek a példázatnak azt a címet adták, hogy a tékozló fiú. Azt tudnotok kell, hogy a Bibliában, az eredeti szövegben nincsenek címek adva a fejezeteknek, sőt, fejezetek sincsenek, nincsen beszámolva. Ez azért történt, hogy mi könnyebben eligazodjunk a Bibliánkba, mert hát így könnyebb keresem a tékozó fiú történetét, akkor csak lapozgatom, és akkor ott van a cím, könnyebben megtalálható, ha nem tudom pontosan, hogy hol van. És én azt gondolom, hogy ennek a fejezetnek nyugodtan adhatták volna azt a címet is, hogy a tékozló fiúk többes számba, hiszen itt két fiúról van szó. Az idősebb fiúról és a kicsiről. Tegnap a kicsiről hallottunk, a fiatalabbról, aki ugye megteszi azt a, hát fogalmazunk így, pofátlanságot, és akkor még finoman fogalmaztam, hogy oda megy az apjához, és gyakorlatilag kinyilvánítja azt, hogy te halott vagy számomra. Igazából csak a pénzedre van szükségem. Elmegy, és azt is hallottuk már az ügyeszakaszból, hogy eltékozolja a vagyon. Ezzel szemben itt van az idősebb fiú. Amúgy az idősebb fiúnak több joga volt az örökségbe, és akár bele is szólhatott volna ebbe az egész dologba, hogy most mi történik itt körülötte. De erről az idősebb fiúról most azt olvassuk az igében, hogy ő egy dolgos ember volt. Tehát dolgozott. Pedig azt is tudjuk, és ezt is mondta már tegnap Tamás, hogy ebben a példázatban az atyának sok bérese volt. Majd úgy tudnánk elképzelni, hogy egy kicsit talán jobban megértjük, hogy van egy nagy vállalat, és akkor ott nagyon sok dolgozó van. Van egy gazdag apa, és annak van két fia. Egy idősebb és egy fiatalabb. És annak ellenére, hogy ezek gazdagok, a fiúk is gazdagok, ugye, dolgoztak. De ezt megelégelte a kisebbik, azt mondta, hogy adod nekem a rámeső részt a vagyomból, és megyek, és hadd éljek jól, hadd éljek úgy, ahogy én akarok. Ezzel szemben ez az idősebb fiú ez ott maradt. Mondhatjuk azt is, hogy jól döntött. Jól döntött, hiszen biztos, hogy amikor a testvére kitérte a vagyon, elgondolkodhatott volna mondjuk azon, hogy akkor én is lelépek, én is elmegyek. Hát miért dolgoznak én is tovább? De jól döntött, mert ott maradt. És amikor ezt a vigaszakat szólaltuk, akkor azt látjuk a példázatban, hogy ő dolgozik. Ott van a helyén. Teszi, ami a dolga. Lehet rá számítani. Azt hiszem, hogy ezek nagyon fontos erények a mai világban is, hogy számíthatnak-e rád, megbízható vagy-e, és rád lehet-e bízni egy feladatot, és akkor tudhatják akár a szüleid, akár bárki más, hogy ezt a feladatot meg fogod csinálni. Kimondhatjuk tehát ez alapján, a példázat alapján, hogy ez a fiú, ez egy jó fiú volt. Ez egy jó gyerek volt. Hiszen tette azt, ami a kötelessége volt, amit rábíztak. De ha megvizsgáljuk ennek a fiúnak a szívét, akkor azt láthatjuk, hogy teljesen más van a szívében, mint amit a látszat mutat. És tudhatjuk azt a Bibliából, hogy az Isten pedig a szíveket vizsgálja. Az Isten nem azt nézi, hogy mi mit akarunk mutatni, vagy hogy milyen látszatban éljük az életünket, hanem a mi szívünket nézi. A szíveknek és a vesztésnek a vizsgálója az Isten. Ő ismeri a gondolatainkat, ő ismeri azokat a dolgainkat, amiket csak mi tudunk, ismeri minden titkunkat, és tudja azt is, amikor egyedül csinálunk valamit, vagy éppen meg se csináljuk, csak gondolunk rá, és meg szeretnénk. Ő ismeri a mi szívünket. És mi van ennek a fiúnak a szívében? Hát azt hiszem, hogy ez nagyon jól kijön akkor, amikor megjön az össze. Nagyon jól leírja a példázat, hogy mi minden volt benne, milyen sérelmek és milyen komoly vágyak az ő szívében. De egy kicsit, mielőtt ezt megnéznénk, gondoljunk bele ennek a fiúnak a helyzetébe. Kicsit helyezkedjünk bele, mint hogyha mi lennénk ők. Jó, egy kicsit próbáljuk meg így átgondolni, hogy mi is játszódhatott le benne, amikor megérkezett az össze. Ebben még könnyű lesz azt hiszem belehelyezkedni, hogy egy gazdag családnak vagyunk az egyik tagja. Hát ebben könnyen belehelyezkedünk. Egy nagy vagyonos gazdag családban vagyunk. Egyik nap arra ébredünk föl, hogy a kisöcsénk elviszi a vagyonnak nagy részét. És nem úgy csak szemtelenség és pofátlanság volt az ő részéről, de hát azért ez nagyban befolyásolta a mi családunknak a vagyoni helyzetét is. Tehát gyakorlatilag egy nagy részt kiszakított a családi gazdagságból. Egyik. Aztán elmegy az a fiú, akire valószínűleg számítottak, mint vezetőre vagy mint munkás emberre. Tehát én ott maradtam egyedül, így most az a munka, amit az öcsém végzett volna, az is rám hárult. Nem elég, hogy kevesebb lett a családnak a pénze, mi nekem dupla munkát kell végeznem. És hát aztán nyilván elgondolhatom azt, hogy most az a fiú nem azért kérte ki az öcsém, nem azért kérte ki ezt a pénzt, hogy akkor ő elmenjen itt egy másik gazdaságot alapítson, hanem nyilván tudtam azt, hogy ő szórakozni akar, hogy ő élvezni akarja az életet. Közben én otthon vagyok, és dolgozom keményen. És képzeljük el azt a helyzetet, amikor lehet, hogy már nagyon sok idő eltelik, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi idő telik el, de egyszer csak megjön az öcsike. És aztán úgy tudunk erről, úgy jut el hozzánk az információ, hogy azt halljuk, hogy nagy szórakozás, nagy buli van, így mondhatnánk így is, nagy ünnepség. Akkoriban azt, hogy levágtak egy tízott borjút, az egy nagyon nagy eseménynek számított. Tehát akkor ott a faluban, vagy abban a közösségben, ahol éltek, akkor ott mindenkinek jutott. Tehát az egy nagyon nagy vigadalom volt, mint ma mondjuk egy búcsú, vagy nem tudom. Tehát amikor az egész falu megmozdul, az egész közösség megmozdul. És ez a fiú erre ér haza. És nem tudja, hogy mi van. És az a döbbenetes, hogy amikor meghallja, hogy megjött az össze, akkor azt olvashatjuk, hogy megharagudott. És ha most bele tudtunk helyezkedni egy kicsit ennek az idősebb fiúnak a szerepébe, akkor azt gondolom, hogy emberi szemmel, emberileg nézve, szerintem lehet azt mondani, hogy talán jogos az, hogy ő megharagudott. Hát ő is végig dolgozik, itt volt, nem bántotta, nem sértette meg az apját, nem tékozolt el a fény. sőt még építette azt a gazdaságot, ahol ami a családé. Ez a testvére meg elment, aztán szórakozott, bulizott, megsértette az apját, és mégis mire ér haza, hogy az apja egy nagy ünnepséget rendez neki. Emberileg nézve azt gondolom, hogy teljesen jogos ez a reakció. És itt kell arról beszélni, hogy ami az én szívemben van, olyan lesz az emberekkel való kapcsolatom. Mert igenis lehet ideig óráig képmutatóan élni. Meg lehet játszani magunkat, és lehet egy olyan képet mutatni magunkról, mint hogyha mi velünk minden rendben lenne. Mint hogyha mi jó emberek lennénk. Mert ugye mindenki ezt akarja mutatni kifelé. Ez a fiú is, ha megnéztük az elején, ahogy megnéztük az elején, úgy tűnik, mint hogyha egy jó ember lenne. De amikor jön egy olyan helyzet, jön egy váratlan helyzet, amire nincs felkészülve, akkor aztán kijön mindaz a gonoszság és mindaz a harag, ami a szívében van. És a mi életünkben is így van, hogy vannak olyan váratlan helyzetek, vannak olyan szituációk, amikre nem tudunk felkészülni, és olyankor aztán kijön belőlünk az, ami igazán bennünk van. De Isten szemszögéből nézve ez a történet teljesen máshogy néz ki. Ugye mi megállapítottuk, hogy emberileg talán még mondhatnánk azt is, hogy jogos ennek az idősebb fiúnak a haragja, de az Isten szemszögéből nézve teljesen másról szól ez a történet, mint amiről gondolt ez a fiú, hogy miről is van itt szó. Mert a képmutatás mögött az Isten látja a mi szívünknek a dolgait. És lehet, hogy tényleg mi is úgy vagyunk, mint ez a fiú, hogy látszólag rendben van az életünk. Látszólag nincsenek nagyobb problémáink, tesszük a dolgunkat, megbízhatóak vagyunk, jó fiúk, jó gyerekek, látszólag rendezett az életünk. És tudnotok-e, hogy ebben a példázatban az atyai ház, az az Istennel való közösséget is jelképezik. És látszólag ez a fiú még ilyen szempontból is rendben van, hiszen ott van az atyai házban, ott dolgozik, az ő ügyéért dolgozik. És lehet, hogy mi nálunk is úgy van, hogy azt gondoljuk, hogy hát nincs úgy, az Istennel úgy el vagyunk, úgy rendben vagyunk, úgy néha eljárunk alkalmakra, halljuk az Istennek az ügyéért, még lehet, hogy úgymond szolgálunk is, teszünk dolgokat az Istennek az ügyéért. De az Isten ma azt akarja megkérdezni, hogy mi van a szívedben. Nem a láthatót kérdezni, hanem hogy mi van a szívedben, a gondolataidban. És olyan döbbenetes azt olvasni, és azt most föl is olvastam, hogy mit válaszol ez a fiú az apjának. Micsoda indulatok vannak benne. Látod, hány esztendeje szolgálok neked. Soha nem hittettem meg parancsodat. És te szóltam aztán nekem még egy kettelízást sem, hogy uralkodtak barátaimmal. Ez a fiú ott van az atyai házban, láthatjuk azt is, hogy azért az ő önigazolásával nincs probléma, tehát ő azt hiszi magáról, hogy teljesen jól éli az életét, hogy sohasem tette meg az atyának a parancsolatait. És közben viszont a szívében ott volt végig a vágy, hogy ő is szeretne a barátaival szórakozni. És az egészet, amit csinált, ezt egy kényszerből csinálta, egy megfelelési kényszerből, hogy igen, ő megmutatta, hogy ő egy jó ember. De nem szívből tette. Hiszen ott van benne az a vágy, hogy sohasem aztán nekem még egy kettegidásra, hogy én is szórakozhatok egy kicsit. De itt most, hogy kettő ide az azt jelenti, hogy nem egy egész falu vagy közösség ünnepel, hanem egy kisebb házi bulit mondjuk. Egy házi buliban tanáltam még, egy házi bulit is csináltál nekem, hogy itt szórakoznak a haverjaimban, pedig milyen keményen dolgozott nekem. Aztán utána nagyon érdekes az is, amit utána mond. És amikor ez a pillanat megjött, és parázsnak nőkkel tékozolt el a vagyonodat, levágott, hogy neki a hízott volt. De hát honnan tudja ez a fiú, hogy mit csinál a kisebbik? Hát ő ott jött meg a mezőről, és honnan tudta el pontosan azt, hogy ő parázna nőttel tékozolt el a vagyonát? Mert ez is ott volt a szívében. A saját vágyait, amit ő tett volna, azt vetítette ki az öccsére. Hiszen ő akkor jött a mezőről, és még azt sem tudta, hogy ki jött meg, vagy mi az a nagy lárma, de közben már meggyanúsítja az öccsét. És igen, ilyen a mi szívünk, hogy amikor felindul bennünk valami vágy, vagy valami ilyen dolog ér minket, mint ez a fiú, és amikor a szívünkből kijönnek a dolgok, akkor nagyon jól tudunk magdalkozni. Nagyon jól meg tudjuk bántani a másikat, olyat is tudunk róla mondani, amit nem is csinál, vagy amit nem is tesz, amit feltételezzük, hogy ezt tette. És közben emezőtt minden mögött az van ennek a fiúnak a szívében, hogy ez az ő saját vágya lett volna. Ő neki volt egy ilyen vágya, hogy ő is szórakozni akar, ő is szeretett volna nőkkel szórakozni, de közben kényszerből tette a dolgát. Jó lenne, hogyha mai napon lemernénk venni a képmutató állatot. Jó lenne, hogyha engednénk azt, hogy Isten teljesen megvizsgálja a mi szívünket. Hogyha nem akarnánk megjátszani magunkat sem emberek előtt, sem az Isten előtt. Mert bizonyos helyzetekben ki fog jönni, hogy mi van a szívedben. És olyan megdöbbentő számomra az atyának a viselkedése ebben a történetben, ebben a példázatban. Két fiúról van szó, az idősebbikről és a fiatalabbikról, és majd látni fogjuk, hogy a fiatalabbiknál is elé megy az atya, és ennél a fiúnál is elé megy az atya. Szerint azt olvassuk, de az apja kijött és kérlelte. És azért akkoriban ez nem volt szokás, hogy aki a ünnepséget adja, aki igazából a házigazda, a főnök, ha lehet így mondani, hogy ő menjen ki és hívogassa be az embereket. Hát erre voltak szolgái. És ez az atya kimegy a fiúhoz. Mert szüksége van a fiúnak rá. Hiába él az atya mellett, hiába tűnik úgy, hogy látszólag rendben van az élete, az atyának mégis ki kell menni elé. És énekeltük ezt az éneket, hogy még nem is éltem én, te már úgy szerettél, hogy esendő emberként eljöttél. Hát ez most nagyon ideillő ez az ének. Hiszen az Isten elé is jön. Ma is itt van. És azt szeretnék, hogy bemenjél az ő országába, hogy közösségbe kerüljön vele az életed. És minden követ megmozgat azért, hogy visszatalálj hozzá, megtérj hozzá. Szóval gondoljatok bele abba, hogy mennyire természetes az, hogy ti itt lehettek. Ez nem természetes a mai világban. Az Istennek olyan fontosak vagytok, hogy akár egy ilyen helyre hozzá titeket, hogy minden követ megmondat azért, hogy halljátok az ő igényét. Mert nagyon jó, hogy itt vagyunk, és nagyon szép a környezet, és szép az a hely, de ez azért van, hogy te megmenekülhetsz. Jön eléd az atya. Mert azt szeretné, hogy rendeződjön a kapcsolatod vele. Igen, 2000 éve az Úr Jézus Krisztusban eljött erre a földre. Eljött erre a földre azért, hogy neked és nekem új életem lehessen. Mert akármilyennek mutatjuk magunkat, az Isten előtt nem tudunk megállni. Hiszen ő úgy lát minket, ahogy vagyunk. Ő lát csupaszon, megtalanul, és itt a lelkemre gondolok. A lelkemre gondolok, lát úgy, ahogy vagyok. De ő, ahogy énekeltük az énekbe, úgy hív, ahogy vagy. Mert meg akarja újítani az életedet, És az Úr Jézus Krisztus pedig azért jött el a Földre, hogy mindazt a szennyet és mocskot, amit az életedben elkövettél, hogy az Istentől való elszakadt állapotodat helyreállítsa. Hiszen tudjuk az Úr Jézusról, hogy ő volt az, aki betöltötte a törvényt, aki megmutatta azt, hogy az Istennel való kapcsolatban az embernek hogyan kéne élnie, és aztán, mikor tökéletesen megélte itt az életét ezen a Földön, odaadta az életét életed. Odaadta a tökéletes életet a kereszten, hogy az Isten rád tökéletesként tudjon nézni. És ez a kérdés, hogy te ezt az ajándékot elfogadod el. Hiszen az Úr Jézus kínálja a kegyelmét, látja a te életedet, és tudja, hogy szükséged van a kegyelemre. És az Úr Jézusban ezt megkaphatod, hogy te elfogadod őt, ha megvallod a bűneidet, és megvallod azt, hogy ő a megváltó, és megteszed az életed urává, akkor ő helyre teszi az életedet. Olyan csodálatos azt látni, nem messze vagyunk húsvéttől, ahogyan az Úr Jézus legyőzte a halált, ahogyan Isten feltámasztotta őt, úgy tudja legyőzni a te életedben is a bűnnek a következményeit, az örök kárhozatot, a halál. És úgy lehet egy új életed, egy örök életed, amit az Isten tud betölteni. És akkor már nem kell a bűnnek a szolgaságában élned, hanem az Isten akaratát cselekedheted. Nyilván ezen az úton is sok nehézség van, sok buktató, de az Úr Jézus nem ígért más, de azt ígérte, hogy az ő békességét adja neked, ha elfogadod. És akkor, ha ez megtörténik az életedben, akkor rendeződhetnek a kapcsolataid. Mert ebben az egyesetben tud megtörténni az, amit aztán itt a végén mond az Atya. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ha az Istennel rendeződik a kapcsolat, ha a Jézusban rendeződik a kapcsolat az Istennel, akkor a helyére kerül az életed. És akkor az az önző, egoista élet, ami addig volt, az megváltozik. Ahogyan Saulnak az élete is, Pál apostolnak az élete, Damaszkuszi úton teljesen megváltozott. Előtte lihegve üldözte a Jézusban hívőket, a keresztényeket, és utána pedig az Isten ügyébe vele. És számtalanszor megfigyelhető ez a fordulat, hogy sokszor azok az emberek, akik a legjobban támadják az Istennek az ügyét, vagy az Istennek a dolgait, azért van bennük ez az indulat, mert már vágyakoznak az Istennel való kapcsolatban. És aztán van, megfordul, megtérnek, elfogadják az Úr Jézust, és aztán beállnak a szolgálatba, hogy Istennek áldott szolgálja eszközei lesznek. És akkor történhet meg az, hogy képmutatás nélkül tudsz szolgálni, képmutatás nélkül szeretetből tudod tenni a dolgodat a vetői házban. Érdekes dolog ennek a történetnek a vége, ennek a példázatnak a vége. Hiszen ezzel a mondattal ér véget, amit itt az előtt felolvastam. Nem tudjuk meg ebből a példázatból, hogy ez a nagyobbik fiú hogy döntött. Ez a kérdés nyitva maradt. És ma számodra is fölteszi Jézus ezt a kérdést, hogy te hogy döntesz. Ez a kérdés az nyitott, mert rajtad áll. Igazából nem tudunk többet tenni, nem is kell többet tenni az üdvösségünkért, mint annyit, hogy elfogadjuk azt a kegyelmet, amit az Úr Jézus ma is kínál neked. Isten azt akarja, hogy ne tétozold el az életedet. Két fiút látunk, az idősebbet és a fiatalabbat, és azt mondhatjuk, hogy mind a kettő Isten nélkül eltétozolja az életét. Azt akarja az Úr, hogy te ne tétozold el az életedet, fogadd belő, mint megváltódott, és élj vele a közösségbe. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyéltem, olyan hálás az én szívem, hogy transformáltad az én életemet is. Találtad azt, hogy milyen mélyről és milyen messziről jöttem. És olyan csodálatos volt az, ahogy elén szaladtál, ahogy elén futottál, átöleltél és megmentettél. Köszönöm Istenem a te drága kegyelmedet, amit az Úr Jézus Krisztusban adtál. És azért könyörgök, Uram, hogy azt tudjuk mindjárt megérteni, hogy milyen nagy ajándékot kínált nekünk ma is az Uram, hogy el tudjuk fogadni ezt a drága fegyelmedet, és veled örömben, a te örömödben tudjuk élni az örök életünket. Amen. A 366-os éneket énekeljük el.